Imádkozzunk. Mennyei atyánk, megköszönjük azt, hogy itt lehetünk színed előtt délután is, Isten tiszteleten. Urunk, arra kérünk, hogy idősz közöttünk, légy velünk, áld meg az Isten tiszteleti alkalmat, a szolgálatokat, mindazokat, akik szólni fognak. Hadd legyen a te lelked által átitatva minden egyes üzenet, és hadd üdüljön fel a lelkünk a te jelenlétedbe ezen a délutánon is. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét ezen a délutánon a Jób könyve első fejezetéből olvassuk, a 6. verssel kezdődően a rész végéig a 22. versig. Lőn pedig egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljöve a sátán is közöttük. És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felele a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és átjártam a földet. És mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e az én szolgámat Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felele pedig az Úrnak a sátán, és mondta, avagy ok nélkül félje Jób az Istent. Nem te vetted-e körül őt, magát, házát és mindenit, amilyen van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsássad csak rá a te kezedet, és verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg téged szemtől szembe. Az Úr pedig mondta a sátánnak, imé mindazt, amilyen van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyújtsd ki a te kezedet, és kiméne a sátán az Úr elől. Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és lányai esznek, és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyoknak házában. És követ jöve Jóbhoz, és mondta, az ökrök szántanak, a szamarak pedig mellettük legelésznek vala. De a szabeusok rajtuk ütének, és elhajták azokat. A szolgákat pedig fegyverrel ölik meg. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még szól vala ez, mikor jöve egy másik, és mondta, Istennek tüzelsék le az égből, és megégeti a juhokat és a szolgákat, és megemészti őket. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még ez is szól valamikor jöve egy másik, és mondta, a káldeusok három csapatot alkotának, és ráütének a tevékre, és elhajták azokat. A szolgákat pedig fegyverrel ölik meg, csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még ez is szól, valamikor jöve egy másik, és monda, a te fiaid és lányaid esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyuknak házában. És imi egy szél támad a puszta felől, megrendíti a ház négy szegeletét, és rászakad a gyermekekre, és meghalának. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Akkor felkele Jób, megszaggatá köntösét, megborotválá fejét, és a földre esik, és leborul, és monda, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Mindezekben s nem vétkezik Jób, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedik.
Ezt a történetet a Bibliából. Nagyon megdöbbentő történet, hogyha elolvassuk, és hogyha nem ott lenne megírva, akkor azt mondjuk, hogy ennyi baj nem is érhet egy embert. Ugye, hogy szinte nem jut szóhoz Jób, és egyik a másik után jön, és hozzák a rossz hírt. Ugye a rossz hírből elég egy is. Itt aztán jött folyamatosan a rossz hír, és elég lesújtó lehetett. Jobb egy nagyon gazdag ember volt, és az ige is írja ezt, hogy istenfélő és bűngyűlölő volt. A gazdagság mellett neki a legfontosabb és a legnagyobb gazdagsága az Istennel való kapcsolata volt. És időt szánt az Úrral való kapcsolatra. A múlt vasárnap ugye szó volt arról, hogy ő járt folyamatosan áldozni, nem csak magáért, hanem áldozott gyermekeiért is. Az Istennel való kapcsolatát ápolta. És ez egy szép és jó példa számunkra is, hogy mennyi időt áldozok Istenre. Áldozok-e másokért is? Isten úgy mondja Jóbra, hogy istenfélő és bűngyűlölő ember volt. Nagyon szeretnénk azt, hogyha ránk is ezt mondanák az emberek, főleg azok, akik között megfordulunk. Hát még ha Isten mondaná, ugye milyen jó lenne is. Nem is kell nagyobb bizonyság egy embernek, ha Isten mondja ezt róla. Pillanatok alatt, percek alatt, egy nagyon rövid időn belül emberileg, amit ez az ember megkeresett, és amit megszerzett, lehet kemény munkával, verítékes munkával, elveszett, oda lett. És amikor mindent elveszít az ember, akkor látszik meg igazán, hogy miben volt a bizalma. Nagyon sok ember, aki elveszíti szerettét, vagy elveszíti munkahelyét, tönkre megy. mert abba volt a bizalma. Semmi más fogódzója nem marad, van, aki öngyilkos lesz, és nagyon sok negatív példát láthattunk már sajnos. De itt az igében látjuk, hogy mi történt Jobbal. Jobbnak Istenbe volt a bizalma. Amikor úgy tűnik, hogy mindent elveszített, ugye elveszítette a vagyonát, és elveszítette a családját, ami a legfájóbb, akkor is azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az ő neve. Azon gondolkoztam, hogy ha hasonló helyzetbe kerülnék, hogy el tudnám én ezt mondani egyáltalán, vagy lenne erre lelki erőm ezt elmondani így? Nem voltam még ilyen helyzetben, de biztos a testvérek között vannak olyanok, akik kerültek ilyen helyzetbe, hogy szerettüket elvesztették, és biztos, hogy nem volt könnyű. De akármit is elvesztünk, ha mindenünket elveszítjük, ha van Krisztusunk, Krisztus nem veszítjük el. És hogyha Krisztusban van a bizalmunk, mindent elveszthetünk, mert akkor is megmarad mindenünk. Krisztus. Áldott legyen az Isten neve. Nehéz ezt kimondani olyan helyzetbe, amikor lenne okunk a panaszra, amikor lenne okunk arra, hogy felróljuk Istennek, hogy de miért? Jobb nem azzal kezdte, hogy hát de miért, Istenem? Hanem levonta a következtetést, mezítelen jöttem, mezítelen megyek, az Úr adta, az Úr vette. Isten néha megenged próbákat az életünkbe, és azt céllal engedi meg. Nem tudjuk azt, hogy ebbe az évben milyen próba fog érni bennünket. De egy dolgot tudunk, hogyha Jézus Krisztus az alapja az életünknek, hogyha Jézus Krisztusban bízunk, akkor jöhet bármilyen próba, mert akkor ő megmarad nekünk. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy legyen ilyen erős a bizalmunk Istenbe, amilyen Jobbnak volt. Nem tudjuk azt, hogy mit hoz a holnap, de azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Amen.
Thank you. Kicsit én is várakoztam, hogy jöjjön ki valaki más, ne én. De már az elmúlt vasárnap is volt bennem több minden, amit szerettem volna megosztani a testvérekkel. Mivel pár napot nem voltam itthon, Bogdánon voltam, az úr úgy adta, hogy a pünkösdöt is ott töltettem. Hát Bogdánon egy nagyon picike kis közösség van, mindössze 4 vannak ottan. És ha egy ember hiányzik, az nagyon meglátszik. De nagyon örültem, amikor nem voltam itthon, és akkor a testvérek kérdezték, hogy hol vagyok. A mi közösségünk nagyobb, de mégis mikor valaki hiányzik, azt a testvérek hiányolják. Ez nagy örömmel töltött el. Azért imádkoztam, hogy ha ott leszek, a pünkös ne olyan legyen, mint egy megszokott ünnep, hanem szeretnék én személyes üzenetet kapni az Úrtól. Szerettem volna valami másat a pünköstől, mint eddig. És az Úr majdnem minden alkalomkor küldött testvéreket Nádasdról, akik szolgáltak ottan. Most a falu az olyan, hogy az ünnep kicsit hosszabban tart. Tehát voltunk pénteken, és voltunk 7 alkalomkor gyűltünk össze. Minden egyes alkalom nagyon áldott volt, és az egyik vasárnap egy nádasdi kis testvér, egyetemista szolgál, és volt egy kijelentése, ami nagyon, nagyon megfogott, amikor azt mondta, hogy azok fognak a mennyországba bejutni, akiken ott lesz a Szentlélek pecsétje. És ezen elgondolkoztam, hogy mi homályosítja el a Szentlélek pecsétjét az én életembe. Ugye most felolvastuk Jobb történetét, nagyon sok mindent megengedett az Úr az ő életébe, és mégis valahogy ez a pecsét az ő életében nem homályosult. Vajon, hogyha az én életemben jönnének ilyen nehézségek, ilyen próbák, a szomorúság, aggodalom, akkor is láthatóvá válna a Szentlélek pecsétje. És meg kell valljam azt, hogy nem mindig van ez így az életemben. Ez akkor lenne igaz az én életemben, hogyha felismernék az életemben mások, akikkel találkozok, és rákérdeznének arra, hogy te milyen vagy, mert valahogy más vagy, mint mi vagyunk. Hogyha láthatóvá lenne az én életemben az, hogy a Szentlélek igazán munkálkodik bennem, mert úgy érzem, hogy ebben kell különbözzek a világtól, hogyha nem engedném meg azt, hogy elhomályosítaná valami ezt a pecsétet. És aztán ez egy ilyen mély üzenet volt számomra, hogy törekedjek arra. Ugye Jobb, ő megmaradt tisztán és feltetetlenül. Ez egy jó tanulság és jó üzenet a mai napon számomra. Aztán egy másik alkalomkor, egy másik szolgálatban a Jelenések könyvének az utolsó fejezetéből voltak az utolsó ígék felolvasva, amely úgy zárul, hogy jöv el, Uram Jézus. Ezen is elgondolkoztam. Felszólítottak, hogy lenne valami szolgálat a szívemben. És akkor sem készültem a szolgálattal, de ez annyira megragadott engem, ez a jöv el, Uram Jézus. Mi minden egyes alkalomkor így búcsúzunk el egymástól. Az Úr közel, jöv el, Uram Jézus. De vajon átgondoljuk mi ezeket a komoly szavakat? Tényleg azt várjuk mi, hogy eljöjjön az Úr Jézus? Vagy ahogy az egyik testvérünk mondta, hogy nagy kegyelem az, hogy még nem jött el, mert nem vagyunk mi erre felkészülve. Sokszor mondok meggondolatlan szavakat. Ha az Úr szavamon fogna minden egyes alkalomkor, amikor nem gondolom elég mélyen ezeket a szavakat, akkor nem biztos, hogy jó lenne az az én számomra. Fel vagyok én arra készülve a mai napon, hogy azt elmondjam, hogy jöv el, Uram Jézus, látszik-e a Szentlélek pecsétje? Vagyok-e olyan fethetetlen és tiszta, mint Jobb? Mélyen a szívembe kell nézek, és önvizsgálatot tartsak, mert úgy érzem, hogy az Úr még azért késlekedik. Lehet miattunk is, és biztos vagyok abban, hogy a szeretteinkét is, akik még a világban vannak, de nem biztos, hogy én, vagy akár, bocsánat, hogy ezt mondom, mindannyian fel lenni mi arra készülve, hogy ott álljunk, mint jó, tisztán és vethetetlenül, és mondjuk azt. És ez úgy megindította a szívemet. Ezen el szoktam az utóbbi időben gondolkozni. Ha kértem az Úrtól, hogy pünköskor árasztak ki rám személyesen az üzenetét, akkor megkaptam. Van, mint elgondolkozzak, és van miért, hogy törekedjek arra, hogy ezek az ígék, ezek az üzenetek megváltoztassák az életemet, és törekedjek arra, hogy majd ott lehessek, és láthatóvá váljon a Szentlélek pecsétje az én életemben. Ezt kívánom magamnak is, és a testvéreimnek is. Amen.
neki tiszta szívből megbocsájtanom. De a világ nagyon beteg, sírva kiált, pedig tudós nagy emberek gyógyítgatják. De hál' hiába nem szűnnek a sóhajtások, mert nem hallom ezt a szót, hogy megbocsájtok. Nemzetek zúgnak, itt-ott ki is törnek, vészmadarak röpködnek a levegőben. Mét van szántóföldön, szétszóró a sírok, ott sem hallom ezt a szót, hogy megbocsájtok. Nagy emberek bíztak szebb és jobb jövőben, szebb gondolat él az emberek szívében. Most lássuk, hogy mit hoz az új századok, most sem hallom ezt a szót, hogy megbocsájtok. Vészmadarak röpködnek a levegőben, tüzet szórnak zöld mezőre legelőre. Íme nem zúztak nagy városok, ott sem hallom ezt a szót, hogy megbocsájtok. Úgy vágyom e szó után, de mint hiában. Ellenség lett apa, fia, anyalánya. Mét meg annyi házasság, elvállások. Ott sem hallom ezt a szót, hogy megbocsájtok. Így kesergek, feljúgtok Golgotára. Rátekintek a középső keresztfára. Ki rajta függ, azt üzeníti hozzátok. Jöjjetek mindjárt, én hozzám, így megbocsájtok. Amen.
Mostanában a Mózes harmadik könyvét olvasom, és Fejér testvér jutott eszembe, aki elmondta itt nemrég, hogy nem is olyan könnyen küzdötte át magát rajta, és egyetértek vele. De megakadt a szemem egy igeversen, nem először olvastam már el, de mégis újra és újra elolvastam, így hangzott. Akkor volt, amikor Áron fiait papokká kenték fel, és hát ketten közülük nagyon túl buzgók voltak, és olyan dolgokat tettek, amiket Isten nem kért tőlük, olyan szertartásokat csináltak. És Isten nagyon komolyan és nagyon hirtelen lesújtott rájuk, mert meg kellett halljanak. És akkor mondta ezt az igét Mózes Áronnak, hogy Isten mondja, akik közel vannak hozzám, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Többször elolvastam ezt az igeverset, és minél többször mindig, ahogy olvastam, egyre kisebbnek éreztem magam, és láttam azt, hogy mennyire nem vagyok képes semmi jóra Isten nélkül. Szentség a hétköznapokban. Ha közel vagyok Istenhez, akkor arról beszél az életem, mint ahogy arról is, ha nem vagyok hozzá közel. Meg tud-e bennem szentelődni Isten, szenteltetni? És mi van azokkal az emberekkel, akik nem olvasnak Bibliát, és az egyetlen Biblia, amit látnak, az az én életem? Ez nagyon komoly figyelmeztetés nekem. Akkor Mózes, amikor ezt mondta, már egy tragédia után voltak. Isten nekem, nekünk még figyelmeztetésül mondja. Én kívánom azt, hogy legyen igaz ez mindannyiunk életében. Amen.
egy-két üzenetet kaptam Istentől, ebből az igéből, és ezt szeretném a testvérekkel megosztani. Akkor, amikor volt egy lábtörésem, egy vesemütétem, mindig elővettem a Jób könyvét a Zsoltárok mellett, és nagyon sok lelki áldást kaptam belőle. Hiszem, hogy a testvérek is ezt tapasztalták, megpróbált helyzetbe, és próbáltuk viszonyítni magunkat, vagy próbáltam magamat, hogy lássam, hogy én hogy állok ehhez az emberhez képest. Hát nagyon alul maradtam, ezt kell mondjam. Az egyik dolog, ami foglalkoztatott engem, hogy Jób áldozott az ő gyermekeiért, amikor tudta, hogy ők összebeszéltek, és elmentek születésnapot tartani. Úgy látszik, hogy ez a születésnapi szokás, ez nem most találták ki a 20. században, hanem már sokkal régebben. De a tény az, hogy Jób nem volt ott jelen. Lehet gondolták, az öregedő tatát nem hívjuk meg. Lehet, erre gondoltak. Vagy jobb lesz nekünk most külön, együtt, a gyerekek. Ne kötözze a légkört esetleg, apu meg anyu. De a lényeg az, hogy Jób áldozatot hozott az ő gyermekeiért, arra gondolva, lehet, hogy vétkeztek. Lehet, hogy ez egy olyan terület, amikor ők esznek és isznak, ahol vétkezhetnek az én gyermekeim. És áldozatot hozott, és az ige arról beszél, hogy égő áldozatot. Az égő áldozatot azt elő kellett készíteni. Az nem ment úgy, hogy csak úgy oda tesszük, hanem aval baj volt. És az égő áldozatot az ő gyermekei lelkéért hozta. Testvérek, ahhoz, hogy gyermekeink lélekben erősödjenek, hívőké váljanak, lelki áldozatokat kell hozni. Az Úr adjon bölcsességet minden szülőnek, hogy hogyan kell ezt tenni. A másik dolog, ami foglalkoztatott, azt mondja Isten igéje, hogy Jób aztán kezdett mindent elveszíteni. Előbb anyagi értékeit veszítette el, aztán majd elveszítette egészségét, aztán majd elveszítette feleségének a támogatását, és lassan minden kiesett a kezéből. És úgy olvassuk itten az igében, hogy hogy reagál, hogy válaszol Jób, nézzük meg, milyen csodálatos. Akkor felkelt Jób, mikor hallott ezt a sok negatív hírt, hogy minden oda lett, és érdekes, mindig volt egy ember, aki el tudott szaladni, és el tudta ezt mondani Jobnak. Isten úgy adta, hogy azért egy ember maradjon, akit nem öltek meg. És aztán azt mondja Jób, illetve az ige, akkor felkelt Jób, megszaggatta köntösét, ez volt az első, amit tett. Megberedválta a fejét, ez volt a második dolog. A földre esett, és leborult. Nem kiborult, hiszem, hogy nincs elírás, hanem leborult Jób. Testvérek, ez engem arra tanít, hogy vannak szituációk az életünkben, amikor le akar Isten bennünket térdre borítani. Olyan imádságokat kell elmondjunk, amit nem lehet leülni a székbe és elmormolni, elmondani, vagy állva, vagy sietve, futtába, amikor Isten le akar ültetni, térdre akar kényszeríteni, és úgy imádkozni, úgy imádni az Urat. Jób leborult az Úr előtt. Mikor volt ez, testvérem, az én életemben, amikor úgy láttad, hogy amit most az Úrral beszélek meg, ez nem lehet csak úgyni mindennaposan, hanem itt le kell borulni. Dániel, amikor látta az ő népének a pusztulását, a lelki romlását, azt mondja az ige, hogy orcámat az Úr Isten felé emeltem. Sírtam, könyörögtem, böjtöltem, zsákba és hamuba öltöztem, mert láttam, hogy nagy baj van. Jobb felismerte, hogy nagyon nagy a baj. És nagy kegyelem, amikor a családban felismerjük, hogy nagy a baj. És ezt nem lehet felületesen venni. Ezt nem lehet felületesen kezelni. Itt élet-halál kérdésről van szó. Úgy hiszem, hogy Jób ikertestvére volt annak a drága testvérünknek, aki azt az éneket írta, hogy elveszthetek mindent sorba, ha te megmaradsz nekem. Egy történetet hallottam most tegnap, hogy egy egyetlen fiú volt, 20 éves, jól szituált, anyagi körülmények között a szülők mindent megadtak, a többek között egy nagyon szép autót is, és a fiú egy nagy balesetet csinált, 20 évesen odaveszett, most egy néhány hete történt ez. A szülők minden nap ott vannak a temetőben. Nincs reménység. Jobb leborult az Úr elé. Drága testvérek, lehet, hogy nem vagyunk ilyen borzasztó nehéz helyzetben. De ismerjük fel azokat az érintéseket, azokat a figyelmeztetéseket, amit az Úr ad nekünk a családba, és engedjük, hogy meghajoljon, amit érdünk az Úr előtt. És hiszem, hogy az Úr fog válaszolni. És még az foglalkoztatott, elnézést, ha egy kicsit úgy felmelegítette az Úr a szívemet. Jobb és a felesége 10 koporsót kellett, hogy elkísérjenek a temetőbe. 10 testvérek, nem egyet, vagy 2. És amikor erre belegondolunk, egy szülő a szeme fényét odaadná gyermekért, életét adná gyermekért. 10 koporsót kellett elvinni a háztól a temetőbe. És a felesége ott volt, és csinálták. De amikor látta, hogy Jobb is ott van, hogy tönkre van menve, cserepekkel kezeli magát is, és teljesen tönkre van menve, a feleségeit már nem bírta tovább. És azt mondja, hogy tagad meg az Istent, és hajj meg. Mi meddig bírjuk, testvérek? Nem akarok követemelni a Jobb feleségére sem. Sokat kibírt, rengeteget kibírt. Ott nem bírta tovább. De milyen jó, hogy erős volt a gyenge férfi. Testvérek, ha nyomorúságot enged az Úr, legalább egyikünk maradjunk talpon. És biztassuk egymást, hogy megmaradjunk az Úr mellett, és együtt haladjunk, még a próbákon, a tüzes kemencén keresztül is, hogy megérkezzünk az Úrhoz. Amen.
A tegnapi napon nagyon nehéz napon volt. Kikért a sátán. Nagyon be akartam valami munkát fejezni. Semmiképpen nem ment a varrógépem. Mindent megpróbáltam vele. Haragudtam a gépre, haragudtam magamra. Békétlen voltam, és úgy éreztem, hogy elfogyott az erőm is. Ez még nem volt elég. Kapom a telefont, hogy vendégeink érkeznek. Volt valamennyi ennivaló, de már az ebéden túl voltunk. Egy személynek, 2-nek lett volna még. Ez is megterhelte a gondolatomat, hogy hát most mit adok annyi vendégnek? Budapestről jönnek, Sarmaságról jönnek. Ez is olyan nyugtalanságot, békétlenséget okozott a szívembe, és nagyon örömtelen voltam, olyan szomorú voltam. Aztán lebonyolodott minden, a vendégek megérkeztek, jól kialakult az ennivaló, és megoldódott minden, de az én szívemben ott volt a nyugtalanság, és kiálltam a lépcsőre, és jött a nagy idő, a csattogás, a dörgés, és nagyon megijedtem. Én nem szoktam félni, de amikor egyet csattant, egy olyan félelem szállt rám, hogy jaj, Úr Jézus, ha én most olyan rossz lelkiállapotban vagyok, ha most engem ért volna a villám, mi lenne velem? És ott könyörögtem bocsánatért. És a másik dolog, hogy a Jóisten megőrzött, és majd arra is gondoltam, hogy hát jön a vasárnap, úrvacsoraosztás, és én olyan rosszul érzem vagy magam, lelkileg nagyon mélyre kerültem, harcoltam önmagamba. A család is látta, hogy szomorú vagyok, és egyetlen megoldásom volt valóban, hogy térdre boruljak, és elmondjak mindent az Úr Jézusnak. Mindent, ami a szívembe volt, és megszabadultam, és éreztem, hogy a Jóisten megbocsájtott. és nem kellett úgy leteküdjek rendezetlen állapottal, békétlenül, és úgy, hogy bűn maradjon a szívembe, hogy ne tudjak úrvacsorázni. Éreztem a Jóisten bocsánatát, felemelését. És azért is hálát adtam, hogy nem engem ütött meg a villám, mint azt a pásztort, ugye juhokkal együtt meghalt. Lehettem volna én, de a Jóisten megőrzött, és hálát tudom adni a bocsánatért, a kegyelemért, és szívemben maradt egy olyan érzés, hogy hadd nyugtalanítson a bűn, ameddig nem tudom rendezni az Úrral is, a családdal is. Soha nem merjek lefeküdni bűneimben. És megérezhettem a Jóisten bocsánatát, felemelését. És találtam egy nagyon kedves kis magyarázatot, amit most felolvasok, hogy mi nyugtalanít téged jobban, ha egy lélek elkárhozik, vagy ha egy kis karcolás van az autódon? Egy elmulasztott istentisztelet, vagy egy nap sikertelen munkája? Hogy gyülekezeted nem gyarapszik, vagy hogy kertedben a vetésed lassan nő? Mi nyugtalanít, ha a Bibliát nem olvastad, vagy hogy még nem olvastál újságot? Ha egy jó bibliaórán nem vettél valamiért részt, vagy hogy kedvelt tévéprogramodat még nem nézhetted. Ha munkáddal kevésbé segíted a missziót, vagy hogy a fizetésed csökkent. Ha a gyermekeid kelletlenül mennek a gyülekezetbe, vagy ha nem pontosak az iskolában. Ha az elveszett embermilliókra gondolsz, mert Jézus Krisztust még nem ismerik, vagy az a tudat, hogy még te nem vitted annyira, mint a szomszédok. Légy őszinte, mi nyugtalanít téged engem jobban? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul az ő lelkéért? Amen.
Thank you.
szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket az Úr Jézus nevében, és hiszem azt, hogy mindannyian örvendhetünk annak, hogy Isten házában vagyunk, akkor is, ha esetleg sírva, nyomorúságban örvendünk. Most közös karban fogunk énekelni, az énekkarral együtt, és aztán az igéből fogok szólni. Péter apostol a szenvedő gyülekezeteknek a következőképpen ír. A Péter első levele első rész 9. versében, illetve 6.-7. versét idézem. Amelyben örvendeztek már, mint az üdvösségben, noha most kisé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék Jézus Krisztus megjelenésekor. Ami értékes, az mind próbán esik át. Eszembe jut egyik eset, Kolozsváron vártam az autóbusz állomáson, és kínáltak nekem egy állítólag értékes órát olcsó pénzen. Persze nem vettem meg, nem az óra van most rajtam, mert tudtam azt, hogy ami értékes, azt kipróbálják, és azt általában nem adják egy-két baniért. Testvéreim, ha az arany, meg az ezüst, meg a földi dolgok értékesek, akkor mennyivel inkább értékesebb a mi hitünk, amelyet Isten adott, csepegtetett a szívünkbe a Szentlélek által. Jobb könyve a szenvedések könyve. A szenvedések tankönyve, és évezredek óta minden keresztjén és minden ember, aki ismeri, a szenvedésben Jobbhoz fordul tanácsért. Mert olyan kérdései vannak, amely talán tagadhatatlanul mindannyiunkban felmerül a szenvedések alatt. Hogy miért engedi meg Isten a szenvedést, miért pont én, milyen bűneim vannak, minek a következménye ez, és hasonló kérdések merültek fel akkoriban. Akkoriban ugyanis dominált az a felfogás, hogy ha az Urat szolgálom, akkor ez meglátszik az életem, ahogy mondják, szép idegen szóval prosperitásában, tehát mindenféle áldásában is. Jobb könyve ezt az elméletet húzza teljesen keresztül. Jobb vetetetlen, igaz, istenfélő, mégis sorban érik a próbák. És a világirodalomban meg a művészetben is sokakat ihletett, Handel is idézi Jobbnak a vallomását, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. A nagy kérdés az, hogy számunkra most, a 21. században mit mond ez a csaknem 4000 éves könyv, így satszolják a bibliakutatók. Amúgy Úzföldje, ahol élt Jobb, Ábrahámnak egyik rokona Úz, az unokaöccse, a Mózes első könyvének a tanulsága szerint, és Edom földjén, tehát Izraeltől délre, élt valószínűleg, és az akkori kelet férfiai között gazdagnak, nagynak, tekintélyesnek számított, szép családja volt, ami akkor ugyancsak az áldás jele. 10 gyermek, 7 fiú és 3 lány, mindenki, minden tekintetben úgy nézett ki, hogy Jobb egy áldott ember, Istennek egy áldott embere. A Bibliánkban ez a könyv egy új fejezetet nyit. Jobb könyvéig tartanak a történeti könyvek, majd Jobb könyvétől kezdődik a bölcsességi irodalom, vagy a költői könyvek Jobb könyve, a zsoltárok, a példabeszédek és a prédikátor és énekek éneke. Különleges tanítói könyvek, amelyek sokszor nehezen érthetők, sokszor el kell rajtuk gondolkozni, meg kell rágni őket, nem lehet futtában olvasni, de sok tanulsággal bír, mert úgy néz ki, hogy az ember ugyanazokkal a helyzetekkel néz szembe éveken keresztül, ugyanazokkal a kérdésekkel néz szembe, és örökérvényű válaszokat tartalmaz. Johnnyról is olvastam azt, hogy sok vigaszt talált a Jobb könyvében. Amikor ezt a könyvet olvastam először, meg aztán másodszor, meg több egy nem tudom hányadjára, ugyan nagyon a szívemhez nőtt. Azért is, mert nekem is voltak olyan kérdéseim, amelyek Jobbnak voltak. Ugyanakkor meg is ítélt, mert arra gondoltam, hogy hol állnak az én próbáim a Jobb próbáihoz képest. Hol vannak azok a próbák, amelyeket Isten megengedett az életemben a Jobb próbáihoz képest, meg vannak itt közöttünk is olyanok, akik jóval súlyosabb és nehezebb próbákon mentek át. És úgy gondolom, hogy illetékesebbek lennének ebből az ígéből szólni. Mégis most az Úr ezt nekünk adta lelke által, és hiszem azt, hogy mindannyiunknak szava van. Akár most vagyunk próbában, akár próbában voltunk, akár próbában leszünk. Mert az egy illúzió, az egy önállítás, hogy a hívő élet rózsás, és semmi baj nem történik, és semmi próba nem jön, hanem ha az Urat szolgáljuk, akkor minden simán fog menni, amíg megérkezünk hozzá. Nem. Lesznek próbák. Vannak próbák, és lesznek próbák. És a kérdés az, hogy hogy viszonyulunk a próbákhoz. Arról szeretnék röviden szólni, hogy mi az, ami segített Jobbnak ezt a hitvallást elmondani ott a földön fetrengve és gyászában és fájdalmában, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Hogyan tudta ezt elmondani? Milyen lelkülete lehetett ennek az embernek, hogy ezt így ki tudta mondani? És hogyan lehetséges ez számunkra? És először, ami megfogott, az az, hogy az életünk és Jobb élete is két síkon zajlott. Volt egy földi sík, amelyet látott. Az, hogy gazdag, hogy szép családja van, hogy megy az élet, hogy megbecsülik az ókori keleten, hogy bölcs. És volt egy mennyei sík, a szellemvilág síkja, amelyet ő nem látott. És testvéreim, ez nincs másként ma sem. Mi azt látjuk, ami velünk történik itt a földön, de hogy a szellemvilágban, amelyet nem látunk, mi történik, és milyen szó esik életünkről, azt nem tudjuk. Annyit látunk az igéből, hogy Isten előtt megjelennek az Isten fiait, valószínűleg angyalokról beszél az ige, és megjelenik a sátán is, aki már valószínűleg, biztos, levettetése után, tehát már lázadóként jelenik meg, mégis meg kell jelenjen Isten előtt, mint egy elismerve azt, hogy bármennyire lázad Isten ellen, az utolsó szó Istené. Bármennyire az a célja, hogy Isten ellen lázadjon, mégiscsak Isten mondja ki az utolsó szót, ő teszi a pontot az íre, és ő engedi meg a dolgokat, illetve ő szab határt a dolgoknak. Tehát Jób életéről beszélget Isten és a sátán. És Isten bemutatja úgy Jóbot, hogy látod-e az én szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá hasonló a földön fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Mi emberek sokszor bemutatkozunk úgy, illetve úgy mutatjuk be egymást, hogy elmondjuk a nevét, elmondjuk a foglalkozását, esetleg beszélünk a családi állapotunkról, egészségi állapotunkról, a földi élet szempontjából lényeges dolgokról. Nekem engem meglepett az, amikor ezt az igét olvastam, hogy az ige Jóbról egyetlen ilyen kategóriát sem említ meg. Isten nem ezt tartotta lényegesnek. Nem azt mondja a sátánnak, hogy Jób milyen gazdag, nem azt mondja a sátánnak, hogy Jobnak milyen nagy családja van, nem azt mondja a sátánnak, hogy Jób milyen bölcs, vagy milyen tekintélyes az ókori kelet férfiai között a legtekintélyesebb, hanem azt mondja, hogy láttad-e őt a jellemét. Fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. És az a tanulság számomra, hogy a maradandó, a menny szemszögéből a jellemünk. A jellemünk pedig abból áll össze, ahogyan a különböző helyzetekre reagálunk. Összefoglalva egyetlen mondatban a jellemünk próbája az, és az Istenhez való ragaszkodásunk és az életünknek a legfontosabb kérdése az, hogy a különböző helyzetekben hűséges maradok-e Istenhez, gyűlölöm-e a bűnt, szeretem-e az Urat, vagy pedig elfordulok Istentől. Ez az, ami maradandó. Ezt jegyzi meg Isten Jóbról a sátánnak, így mutatja be, és ez az, ami maradandó a mi szemszögünkből is. E földön fontos, hogy megéljük az életet az Úr akarata szerint. De ami igazán számít a mennyben, a menny szemszögéből, az életünket a túlsó végéről, a végéről szemlélve, az az, hogy milyen a jellemünk. Hogy viszonyultunk Istennel szemben, hogy mennyit ér az életünk Isten mérlegén, hogy amikor Isten nézi az életemet, akkor mondhatja-e azt, hogy az ember ragaszkodik hozzám, ez az ember gyűlöli a bűnt, szereti a bűnöst, nem térne el tőlem semmi pénzért, ez az ember fethetetlen, nem tűr meg az életében semmilyen dédelgetett bűnt, hanem kiveti azt. Ez az, amit Isten figyel. Ez az, ami a mennyei mérlegkészítés szemszögéből számít. Amikor Isten meghúzza a mennyei mérleget, akkor ezt húzza meg. Milyen volt a jellemed? Hogy éltél a földön? Istenhez való viszonyulással. Az életünk tehát, és minden embernek, és különösen minden hívő embernek az élete beszéd téma a szellemvilágban. És volt Jób az akkori világban egyetlen emberként, akit kiemelhet Isten, és azt mondja, hogy ez az ember különbözik a többitől. Nem azért, mert gazdagabb, nem azért, mert tekintélyesebb, hanem azért, mert ragaszkodik hozzám jobban, mint bárki más. Testvéreim, nagyon gyakran megkísérthet bennünket az a dolog, az a kísértés, hogy hát jobb idejében lehetett élni így, de a mi időnkben már nem lehet. Modernizálódunk, sokkal több a kísértés, sokkal másabb, nem lehet. Mindenki így csinálja, menni kell az árral. Jobb élete egy óriási figyelmeztetés, és egy óriási lehetőség minden ma élő hívő ember számára. Ugyanaz az isteni lélek, aki volt Jobban, bennünk is lehet, minket is irányíthat, és Isten bennünket is kiemelhet, és elmondhatja rólunk is azt, hogy ez az ember ott a munkahelyen, ott az iskolában, ott a szomszédok között, ott, amikor felkaphatná a vizet, ez az ember hűséges hozzám. Ez az ember értékes életet él a menny szemszögéből. Ott a próbák között, ott a betegágyon, ott a koporsó mellett, és különböző helyzetekben ennek az embernek az élete értékes a menny szemszögéből. Nincs sok társa, egyedül van talán az osztályban, egyedül van a munkahelyén hívő, egyedül van a szomszédok között hívő, de nem adja meg magát, nem megy az árral. Kitart mellettem. Érdemes ráfigyelni. És Isten ilyen embereket keres ma, bennem és benned, akiket bemutathat, és akikről elmondhatja, mint Pál apostol saját magáról a lélek által, hogy azért könyörült rajtam, hogy elsősorban bennem mutassa meg kegyelmét azoknak, példagyanánt, akik hisznek benne az örök életre. Jó példa volt a szenvedésben való viselkedésnek, és a mi életünk példa lehet az Isten iránti ragaszkodásnak és hűségnek. Az az imádságom és kívánságom, hogy legyen ez így bennem és bennünk egyaránt, mindannyiunkban. A másik dolog, amely foglalkoztat az ige kapcsán, hogy az ördög módszere és stratégiája valamelyest adaptálódott az idő múlásához, meg a technika fejlődéséhez, de lényegében ugyanazok a kísértései. Azt kérdezi Jobbtól, illetve Istentől az ördög, hogy avagy ok nélkül félje jobb az Istent. Nem te vetted körül őt, magát, házát és mindenit, amilyen van. Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsássad csak rá a dekezed, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Az ördög akkor is és most is arra akarja rábeszélni az embert, hogy kövesd az Urat akkor, ha ez rövid távon kifizetődő. Kövesd az Urat akkor, ha anyagilag jól megy sorod. Kövesd az Urat akkor, ha bejönnek a terveid. Kövesd az Urat akkor, ha ez megtérül, ha ez jó üzletnek bizonyul. Követem az Urat, és minden bejön, amit szeretnék. És azt mondja a sátán Istennek, hogy nézd csak, jobb is olyan, mint a többi. Ha még jól megy sora, addig követ téged, amikor hozzányúlsz ahhoz, ami természetesnek tűnik neki, elveszed gyermekeit, hozzányúlsz anyagi javaihoz, akkor elfordul tőled, mert ő is csak a te áldásaidért követ téged. Lényegében erről szól az Isten követésünk, és magamat is megkérdeztem, engem is megkérdezett az Úr, hogy Isten áldásaira áhítozok csupán, vagy őt magát szeretem és követem. Azért mondom ezt, mert én magam is voltam úgy, hogy amikor az Úr hozzányúlt az életemben fájó pontokhoz, áthúzta terveimet, megengedett be nem számított nehézségeket, akkor nem tudtam úgy reagálni, mint Jobb. Akkor úgy ki nem leborultam, ahogy mondta Lőrincestvér, hanem volt, hogy kiborultam. És azt mondtam, Uram, mi ez? Hát ezért követlek én téged. Jobb életének a nagy tanulsága, hogy Istent nem az ő áldásaiért követjük, hanem az ő jelleméért, az ő szeretetéért. És bár fájdalmas, és bár nehéz, de szeretném kimondani azt innen is, meg imámban is, hogyha mindent el is vesz az Úr, ha próbák sorozatát engedi meg, és ha semmi nem úgy jön össze, ahogy én elgondoltam, akkor is akarom őt követni. És akkor is akarok kitartani mellette. Mert mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És tudjuk, hogy ha mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van a mennyben, nem kézzel csinált, örökké való hajlék Istennél. Kedves testvéreim, nem azt mondom ezzel, hogy a hívő embernek mindig nyomorúság lesz a sorsa. Láttuk azt, hogy Jobbot is megáldotta az Úr a próbák előtt is, meg utána is. De amikor áldásokat ad az életünkben, és amikor jól megy sorunk emberileg, akkor talán másként imádkozunk, akkor talán másként keressük az Úr arcát. Akkor könnyen megkísértheti a körülöttünk levőket is az, hogy hát könnyű neki, hát megy a sora jól. Hát tényleg kifizetődik az Isten követés. De Jobb élete egy nagy teszt volt arra, hogy az Urat akkor is követi, amikor nem jönnek be a tervek. Amikor nyomorúságból nyomorúságba megy, nehézségből nehézségbe. Ördögi csalás és ördögi gondolkodás az, amikor azt mondom, hogy Uram, ha jól megy sorom, akkor követlek, ha meg nem, akkor belerugok mindenbe, ami szent, elfelejtettem, mit ígértem neked, és átcsapódok az ördöghöz. De sokan voltak olyanok, akik elindultak az Úr útján, akár itt is megvallották, hogy eldőlt a szívemben, követem Jézust. Jött egy-két nehézség, nem jöttek be a tervek, bejött egy világi kapcsolat, és elfordultak Istentől. Mert többet ért számukra az a kapcsolat, többet ért a pillanatnyi siker, mint a Krisztus követés. Testvéreim, Isten most azt kérdezi tőlünk, amit kérdezett Pétertől, hogy szeretsz-e engem? Hogy jobban szeretsz-e engem ezeknél? Jobban szeretsz-e engem mindennél? Hogy kész vagy-e követni engem az életed árán is? Pál apostol azt mondja az efézusi véneknek, mikor búcsúzik tőlük Milétuszban, hogy oda hívja át őket, hogy én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Krisztusért. Azon gondolkoztam, hogy olyan sokszor olyan könnyen eléneklem, hogy elvesztetek minden sorba, ha te megmaradsz nekem. De vajon kimondom-e? Megélem-e úgy igazán? Imádságom az, hogy megéljük. Hogy amikor Isten a hitet, az érdek nélküli hitet keresi bennünk, akkor ne hiába keresse. Hogy a hitünk ne omoljon össze az első kicsi viharban, hanem olyan legyen, mint a sziklára épített ház, amelyik kibír minden vihart. Kibírja a próbákat, kibírja a szélfúvásokat. A tegnap jelentős viharkárok voltak a megyében, és volt, ami megmutatta, hogy mennyit él. Viharkárok voltak. Vajon kibírja a viharokat a hitünk? Azt mondja a Jeremiás könyvében az ige, hogyha csak a békességes földön vagy biztonságban, mit cselekszel a Jordán hullámai között? És ha a gyalogokkal sem tudsz futni, mit cselekszel a lovasokkal szemben? Ha csak a jó időben mondom ki azt, hogy Uram, követlek téged, mit teszek akkor, amikor nehézségek jönnek? Van, mit tanuljunk Jobbtól. Az, hogy azt mondjuk, hogy Uram, követlek téged, függetlenül a körülményektől, én hozzád szegődtem. Én neked ígértem hűséget. Nem a te állásaidnak, nem az egészségemnek, nem a pénzemnek, nem a terveinnek. Én neked ígértem hűséget, atyám. Én hozzád akarok hűséges lenni bármi áron. És megtagadni magamat, és engedelmeskedni neked. És az ilyen embereket Isten kiemelheti, és bemutathatja. Lehet most, lehet később, de az ilyen hűséges, eltökélt, odaszánt életű emberek lesznek, és most is azok Istennek a reklámtáblái, hogy ezt a kifejezést használjam. Hadd legyünk mi is azok. A következő gondolat, amely foglalkoztatott, az az, hogy amit már említettem, csak egy kicsit még rá kitérek, hogy a próbák mértékét Isten határozza meg. Ebből az igéből úgy tűnik ki, mintha az ördög próbálná meg Jobot. Most nem hivatott arra, nem kell ennek az életésnek a keretein belül azt feszegetni, hogy Isten engedi meg a próbát, vagy az ördög kér ki. Mind a két eset lehetséges. Isten megengedi a próbát, vagy az ördög kikér, mint ahogy Péternek mondja az Úr Jézus, a sátán kikért, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. A lényeg az, hogy mindenféleképpen Isten áll a tetőponton. Ő van, ő ellenőrzi az eseményeket. Ő mondja meg, hogy meddig. Ő mondja meg azt, hogy meddig mehet a próba. Ő mondja meg azt, hogy milyen intenzitásra jöhet a próba. És ez hadd legyen vigasztalás minden próbában levő számára. Amikor úgy érzed, vagy úgy érzem, hogy nehéz, hogy nem bírod, hogy ez már túl sok, hadd jusson eszünkbe, hogy Isten határt szabott a próbáknak. Isten engedi meg, és Isten mondja azt, hogy most már elég volt. És Isten mondja azt, hogy most kiderítem az eget fölötte. Csak addig engedi meg, ameddig az ő célját elérte. Itt az volt a célja, hogy Jobb is tisztuljon, Jobb is megértse azt, hogy Isten tervében nem lehet mindig belelátni, és hogy bebizonyítsa azt a szellemvilág előtt is, hogy igenis van egy ember, aki követi őt minden körülmények között. És amikor Isten a célját eléri a próbával, akkor megállt parancsol neki. Azt mondja a Pál apostol, hogy emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint sem, hogy elszenvedhetnétek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessétek. Még ha nem is látjuk a próbákban, a nehézségben, a gyászban, a fájdalomban, a megkísértett állapotban Isten kezét, Isten szabályozó kezét, de Isten ott van. Isten ott van az események mögött. Ahogy énekeljük az egyik énekben, sorsot sötétlő árnya közt szent arca rejtőzik. Nem értjük? Jobb is olyan kérdéseket tett föl, hogy egyszerűen nem értette, és nem bűn Istennek kérdéseket feltenni. Nem bűn az, ha megkérdezzük, hogy Uram miért, csak legyünk nyitottak válaszára, de Isten szabja meg a hőfokot. Isten mondja meg, hogy eddig és nem tovább. És Isten, mint fazekas, tudja azt, és látja át teljesen, hogy az életemből és az életünkből mit akar kiformálni. Hogy mi az a szép edény, amelyet csak így a kemence magas hőfokán tud kiégetni. Nem értjük teljesen, de tudjuk, hogy Isten nem játszik gyermekeivel, ő szabja meg a határt. És tudjuk azt, hogy minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Nekem is, és nekünk is mindannyiunknak. Minden. A legfájdalmasabb utak is. Legyen ez a hitünk, legyen ez a meggyőződésünk minden olyan helyzetben, amikor úgy érezzük, hogy Uram, ezt nem értem. Uram, ez most túl sok. Ezt nem tudom, hogy miért engeded meg. A következő dolog, amely foglalkoztatott, hogy jönnek a próbák sorban. Négy követ jön Jobhoz, ahogy már mondta testvérem is, és elveszti állatait, szolgáit, négy kivételével, és elveszti még a gyermekeit is. A legfájdalmasabb pont. És ahogy már volt említve, csak éppen utalok rá, megerősítem, Jobb nem az öklét rázza az ég felé, nem azt mondja, hogy Uram, igazságtalanul cselekedtél, Uram, hogy tehettél ilyet? Ilyet is mond később, de kész Isten válaszát meghallgatni. Hanem azt mondja, hogy áldott, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az ő neve. Azon gondolkoztam, hogy Jobbnak nem volt ideje felkészülni ezekre a próbákra. Tehát nem tudta ő előre, hogy mi fog következni, nem tudta, mi zajlik a mennyben, nem tudta, hogy az élete egy hirtelen fordulatot vesz azon a napon, egy negatív emberi szempontból negatív fordulatot, és ez jött ki belőle. És azt fogalmazódott meg bennem, amelyet olyan sokszor elmondunk, hogy a próbákban az jön ki belőlem, ami felgyűlt addig. Jobban élt az Isten szeretete, a hozzávaló ragaszkodás, az ő ígéje, ezért a próbában is ez jött ki belőle. A próbában is azt mondta ki, amiben gyakorlott volt. Ő mindaddig dicsőítette az Urat, és a próbában is ezt tette. Áldott legyen az Úr. Azt mondja, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az ő neve. A próbában nem extra módon kell viselkedjünk. A próbában csak gyakoroljuk azt, csak folytatjuk azt, ahogy addig viselkedtünk. Ezért, amikor azt mondom, és ez engem is megítél, hogy most felhúztam magam, most ez jött ki, most kijött a panasz, mert hát éppen próba van, akkor lényegében azt mondom, hogy ez volt bennem, és ez jött ki belőlem a próbában. Mikor a szőlőt kipréselik, akkor szőlő jön ki belőle. Mikor a rózsát letapossák, rózsa illat jön ki belőle, mert az van benne. A próba nem más, mint egy sajtó, egy prés, ahol lehull minden máz, lehull minden képmutatás, ahol megmutatkozik az igazi énem. Megmutatkozik az, hogy ki vagyok én valójában. Úgy kertelés nélkül, úgy alakoskodás nélkül, úgy Isten előtt. És néha emberek előtt is. És fájdalmas dolgokkal szembesülünk néha, szeretnénk ezt eltakarni, de Isten azért teszi, hogy formáljon. Számomra nagyon meglepő, és észbontó, felfoghatatlan, hogy Jób ebben a próbában, még ha gyászol is, még ha nem is újjon, nem is vigyorog, de olyan csendes megnyugvással azt mondja, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az ő neve. Mert ez volt benne. Nem lázad, nem zugolódik, hanem azt mondja, hogy az Úr tudja, mit miért cselekszik. És én Istent imádom. Ez jött ki a próbában belőle. Vajon mi jön ki belőlem? Mi az, ami kijön belőlem, amikor megszorongatnak? Amikor úgy látom, hogy most minden veszve van. Testvéreim, ha az életünk, ha az Istennel való kapcsolatunk, ha az ima életünk folyamatos, ha ragaszkodunk hozzá, akkor a próbában is ez fog kijönni belőlünk. Ha csak alkalomattán ragaszkodunk hozzá, ha csak alkalomattán fohászkodunk hozzá, ha csak alkalomattán imádkozunk, ha csak alkalomattán szolgáljuk őt, akkor a próbában se várhatunk egyebet. A hívő élet az élet. Az nem egy ünnepi élet, nem egy vasárnapi élet, nem egy jó körülmények között megélt élet, az egy élet. Egy mindennapi, folyamatos, keresztre szegezett tekintet és Istennel való élet. Akár jót enged meg, akár bal sorsot enged meg. Azt mondja az Úr, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, és ez igaz a próbákban is. Személyes bizonyságtétel következik. Nagyon sokszor úgy gondoltam, hogy majd én boldogulok. Majd én megmutatom, hogy hogy kell a próbákban viselkedni. Volt ilyen gondolatom. Volt ilyen büszkeség az életemben. És Isten letört. Megítélt, és megmutatta különböző helyzeteken keresztül, amikor kísértésben elestem, amikor zugolódtam, vagy amikor megkísértett állapotba kerültem, megmutatta azt, hogy fiam, te nem boldogulsz nélkülem. Te bennem, te ha belőlem a szőlőtőből táplálkozol, akkor élsz. De ha tőlem elszakadsz, meghalsz. Így van ez a próbákkal is. Így van ez minden egyes helyzetben. És még egy gondolatot szeretnék megemlíteni ebből az igéből. Azt mondja az ige, hogy mindezekben sem vétkezik Jób, és Isten ellen semmi illetlen nem cselekedik. Lényegében oda szeretnék visszatérni, ahonnan elindultunk. Azt mondtam az elején, hogy az életünknek van két síkja. Van egy földi sík, és van egy mennyei sík. Van egy sík, amely a szellemvilágban zajlik. És a szent írónak az értékelése erre vonatkozik, hogy mindezekben Jób nem cselekedett semmi gonoszságot. Mindezekben Jób hűséges maradt Istenhez. Mindezekben a próbákban Jób kitartott Isten mellett. És fontos megjegyezni azt, hogy nem mindezeken a próbákon kívül, nem mindezek a próbák nélkül, hanem mindezekben a próbákban. Tehát Isten nem ment meg bennünket a vihartól, hanem megerősít a viharban. Isten nem ment meg a nehézségtől, hanem megerősít a nehézségben. Megmutatja az ő hatalmát, megmutatja az ő arcát, és térdre kényszerít úgy, mint addig talán soha. És megdicsőíti az ő szent nevét, amikor teljesen lehull minden máz, minden büszkeség, amikor odaborulunk elé, és azt mondjuk, hogy Uram, Te vagy a nagy, Te légy az áldott, és Tied legyen a dicsőség. És mivel Jób ezt kimondta, és mivel Jobbnak a jellemét Isten formálta, és a jelleme maradandó lett, ezért Jób olyan példa számunkra, amely évezredek óta példa. Említi őt Ezékiel, csak idézem röviden, remélem, hogy megtalálom. Az Ezékiel könyve 14. részében három igaz ember közül egyként Jóbot említi. Igen. Ezékiel 14-12-től olvasom. És jön az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, ha valamely ország vétkeznék ellenem, elpártolván tőlem, és én kinyújtván kezemet ellene, eltörném néki a kenyérnek botját, és bocsátanék rá éhséget, és kiirtanék belőle embert és barmot, és ha volna ez a három férfiú benne, Noé, Dániel és Jób, akkor ők az igazságukkal a maguk lelkét megszabadítanák, azt mondja az Úristen, és így tovább. Tehát Jób a három igaz ember egyike. Azt mondja Jakab, hogy például vegyétek a szenvedésben atyám fiai Jóbot. Jób évezetek óta példa. Vajon rólunk mondhatja az Úr, hogy például vegyétek a szenvedésben, és mondjuk a nevünket mindannyian. Jób ezt nem tudta, hogy Isten így értékelte őt, de hűséges maradt hozzá. Legyünk mi is készen szeretni az Urat mindennél jobban, és bármilyen helyzetben kimondani, hogy áldott legyen az ő neve. Még ha fájdalmak között is, még ha sírva is, még ha nehézségek között is, nem mindig kacagva, de mondhassuk ki azt, hogy áldott legyen az ő neve, és legyen a jellemünk egy maradandó érték. Ugyanakkor azokhoz is szeretnék szólni, akik még nem ismerik az Urat. Eljön a próba is. Eljön a nehézség is. Sőt, eljön az utolsó nap, amikor meg kell állni az ítélő bíró szeme előtt. Kérlek, Isten irgalmára ne várd meg. Most térjél hozzá. És ne várd meg a súlyos szót. Térj meg a halk és szelíd hangra. És legyünk hűségesek hozzá mindvégig. Amen. Drága édesatyánk, szerető Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy kegyelmedből fogadtad magadhoz életünket, váltottál meg, és az a szándékod, hogy megtisztíts, megszentelj és bevigyél a te országodba. Köszönöm azt, hogy amíg a földön járunk, addig megengedsz próbákat is, azért, hogy tisztítsad a salakot, hogy szenteljed az életünket, és hogy egyre jobban hasonlítsunk hozzád. Uram, amikor ezt az igét olvastam, megítéltél, megszégyenültem, mert én nem tudtam mindig azt mondani, hogy te adtad, te vetted el, legyen áldott a te neved, még a kisebb próbákban sem. Bennem volt zúgolódás, voltak kételkedő kérdések, volt számonkérés, de köszönöm azt neked, hogy megítélted ezeket. Köszönöm azt, hogy segítesz napról napra kimondani, hogy megelégszek a te arcoddal, mikor felserkenek. Köszönöm neked a te jelenétedet, köszönöm neked a vele való közösség áldásait, és köszönöm azt, hogy a legjobb úton vezetsz, amely szerinted a legjobb az üdvösség szempontjából. Uram, most imádkozok mindazokért a testvéreinkért, akik súlyos próbákon mennek át. Gyászban vannak, betegségben vannak, beteg ágyon vannak, nagy betegségben vagy megkísértett állapotban. Szentatyám, kérlek, állj mellettük. Kérlek, tartsd meg őket kegyelmedben. Kérlek, Uram, hogy vondd közel magadhoz, és mutatkozz be úgy nekik, mint még talán, ahogy talán nem lehet máskor, ahogy talán csak most lehet. Kérlek, Uram, hogy ne engedd, hogy eltávolodjanak a hittől. Uram, könyörgök azokért is, akik közöttünk vannak, és még nem ismernek téged, vagy valamikor hűséget ígértek neked, és a próbák, a nehézségek hatására, vagy más hatásokra eltávolodtak tőled. Uram, könyörgök, hogy mentsd meg a lelküket. Könyörgök, Uram, hogy bármi is engedsz meg, csak a lelkük ne vesszen el. Imádkozok, Uram, azért, hogy te áld meg az előttünk álló napokat, ha megérjük. Te tudod, hogy milyen nehézségek jönnek, milyen helyzetek jönnek, milyen kísértések jönnek. Tudom, Uram, hogy szépen el lehet mondani az elméletet, de jön a gyakorlat. Kérlek, hogy amikor jön a gyakorlat, segíts beléd kapaszkodva jól vizsgázni. Imádkozunk azért, hogy kegyelmeddel vedd körül életünket, és te légy továbbra is velünk a keskeny úton. Amen.
Amen.